Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének előadását hallják, amely a Magyar Bioetikai Társaság konferenciáján hangzott el október 7-én.
Tisztelt konferencia, tisztelt elnökasszony, nagyon szépen köszönjük a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének nevében, hogy szerényen mi is hozzájárulhatunk a bioetika aktuális kérdései előadással, vagy legalábbis én személy szerint. Csak egy pár szót mondanék először az Egyesületünkről. A Magyar Bioetikai Társaságnak is tagjai sokan az Egyesületben meg voltak régebben is, tehát van közünk ugye az életvédelemhez. A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesület 1931-ben alakult, amikor éppen Európában egy szexuáletikai kongresszus volt, és ennek kapcsán alakult Budapesten akkor a egyesület. Tehát a legrégebbi katolikus orvos egyesület, a Magyar Katolikus Püspöki Kar jelen pillanatig is ezt az egyesületet, holott legalább 6-7 katolikus orvos egyesület van még, de nevében ez az egyetlen, ezt tartja a legkompetensebbnek orvosetikai kérdésekben. Tehát emiatt elég nagy a felelősségünk is. Ugye a konferenciának a témája életvédelem és tudomány. Nagyon sok minden elhangzott, én nagyon sok újat nem fog tudni hozzátenni az elhangzottakhoz. Csodálatos előadásokat hallhattunk a életvédelemről, hallhattunk az első nap jogi, filozófiai hozzáállást, az életvédelemnek a filozófia, jogi, antropológiai aspektusait. Most egy kicsit én megpróbálnék, ugye ezt a főcímet adtam, hogy korunk aktuális bioetikai kérdései, tehát gyakorlatilag két nap alatt ugye erről volt szó. Az első, ugye negyedórás előadásomban, az első 5 percben szeretnék egy picit beszélni bizonyos szemléletváltásról, illetve a életvétel, a tudomány, a bölcsesség, az élet szeretetéről. Utána térnénk rá lényegesen a lényegre, egy kicsit összefoglaló, ami már nagyon sok minden elhangzott tegnap meg ma, az aktuális bioetikai kérdésekre. És végül utolsó 5 percben pedig beszélnék a Szent Lukács Egyesületnek az elmúlt 5-6 éves tevékenységéről. Annak idején, mikor egyetemen végeztem, a Szemlővész Egyetemen, akkor bátyámnak a keresztapjától kaptam ezt a kis bőr, amit ki lehet akasztani így falra, hogy a bölcsek és a fogorvosok a gyökerekig hatolnak. Ugye miért is van szükségünk, miért is fog beszélni a bölcsességről, az majd ki fog majd nem sokára derülni. Nagyon fontos a filozófiai háttér. Ugye többen említették előttem szólók, hogy mennyire fontos a szemlélet, a dolgoknak a megközelítése, hogy hogyan gondolkodunk dolgokról. Nemeshegyi Péter atyának van egy pár éve kiadott könyve, a Vissza a gyökerekhez, amiben ugye ez a radix, ugye az gyökeret jelent, egyfajta helyes radikalitás jelent. Tehát egyszerre kell megújulnunk, és egyszerre a gyökereket megőrizni, és táplálni, és abból, ugye ahogy egy növénynek a gyökereiből, növény meg a fa gyökerekből táplálkozik, azáltal tud terebélyesedni és felnőni. Ugye Hippokratész már Krisztus előtt 500 évvel, ugye hát a görögök nagyon sok jó filozófust adtak ugye a világnak, ugye a mai napig az ő alap elveire esküszünk ugye az egyetemi végzésünkkor. Ugye a jó orvosnak, jó filozófusnak is kell lenni, tehát ő is rájött már erre akkor, hogy nagyon fontos, hogy hogyan állunk, hogyan szemléljük a dolgokat. Blaise Pascal, ugye nagy francia gondolkodó, ugyanakkor egy másik nagyon lényeges dologra hívja fel a figyelmet ezzel a mondatával, hogy az ember gondolkodón átszáll. Ugye ebbe két fontos dolgot említ. Az egyik ugye a gondolkodás, az értelem, mint az embernek az egyik legfontosabb tulajdonsága, illetve adottsága a teremtőtől. A másik pedig a nátszál, az meg a törékenységünket, sebezhetőségünket jelenti, mind testi, mind lelki értelemben. Ugye második János Pál pápa, Szent második János Pál pápa nagyon jelentős ugye az elmúlt évszázadban, sőt kicsit még ugye 2005-ben halt meg, kicsit ebbe az évszázadban. Ugye a negyedik leghosszabban uralkodó pápa volt a világtörténelemben, és hát tudjuk, hogy óriási, tehát bioetikai szempontból is hatalmas munkát végzett. Ugye az ő jobb keze volt még annak idején József Ratzinger bíboros, ugye a hittani kongregáció vezetője, aki aztán utódja lett, ugye a 16. Benedek néven. Tehát ők ketten szerintem egy fantasztikus párost alkottak, és az ő gondolataiból olvasnék most fel egyet, ugye, mert az a konferenciának a témája, hogy egy életvédelem és tudomány. És itt jön be ugye a Fideszet ráció, ami pont ennek a pápának a 90-es években kiadott enciklikája, ugye a hit és értelem. Ugye ez nagyon jól megfogalmazza ebbe a két mondatba, hogy a hit és az ész, mint két szárny emeli az ember szellemét az igazság szemlélésének magasságaiba. Az ember szívébe Isten oltotta az igazság, maga Isten megismerésének vágyát, hogy Isten ismerve és szeretve eljuthasson önmaga teljes igazságban való megismeréséhez. Tehát ugye az emberi értelem, a másik a szabad akarat, a harmadik pedig a halhatatlan lélek, amit a Teremtőtől kaptunk. Ez a három legnagyobb ajándék ugye a Teremtőtől. Ugye az értelmünk az igazság keresésére van beállítva. Tehát alapvetően az igazság keresése az értelmet, az embert intellektuálisan az igazság megtalálása elégíti ki. És ezt maga Isten oltotta belénk, ugye hát ő maga az igazság, a teljes igazság, a tudomány, amit az ember, illetve az emberiség az élete folyamán, amennyiben részesül, amit megtudunk Istentől, az mind arra kell, hogy sarkaljon minket, hogy pont ő hozzávezessen, ahogy Kerényi Lajos atya több könyvébe is ugye, hogy írta, hogy az Isten, a tudomány Istenre talál. És még egy nagyon érdekes itt, hogy a pápa az embernek a teljes igazságát említi, ennek megismerésére kell eljutnunk. A másik, ugye egyik volt a Fideszet ráció, a másik a Veritatis Splendor, az igazság ragyogása című enciklikája 92-93 körül jelent meg. Én ebből írtam különben a diplomunkámat annak idején itt a Pázmányon, a hittudományi karon. Ugye az igazság ragyogó fényessége tükröződik a Teremtő minden művében, és különleges módon az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberben az igazság megvilágosítja az ember értelmét, formálja szabadságát, aki így eljut az Úr megismerésére és szeretésére. Ezért imádkozik a Zsoltáros, ragyogtasd ránk Urunk arcod világosságát. Tehát miért is említi a pápa, ugye, hogy az igazság ragyogása? Pont ezért, mert az értelmünk ezt keresi, és hát gyakorlatilag ez ő, ugye az életünknek a végcélja maga ő, a Teremtő. Ugye őtőle jövünk, és ő felé haladunk. Tehát az értelmünk az igazság keresésében nyugszik meg. A harmadik nagy jelentős enciklikája, ugye az Élet evangéliuma, be ez az egyház társadalmi tanításának kompendiumába is lényegében benne vannak ezek az alapvető elvek, ugye, hogy az élet ajándék és érték. Ugye itt a meddőséggel kapcsolatban ugye Csépányi Gábor atya is tett említést erről, meg hát többször elhangzott tegnap meg ma, hogy ugye sokan. Tehát ugye most a világ azt hirdeti, hogy sok mindenhez jogunk van és jár nekünk. De hát ha valami, akkor az élet az biztos, hogy nem jár nekünk, hiszen az csak ajándék lehet, mert Isten, a Teremtő, ugye ő az élet ura, és az életünk az ajándék. És az élet értelmének teljessége Jézus Krisztus. Isten dicsősége tükröződik az ember arcán. Valamelyik híres atya mondta, hogy az Isten dicsősége az élő ember. Ugyanakkor mindez felelőssége is jár, tehát az ember felelősséggel tartozik az élettel kapcsolatban. Ugyan magunk életére is vigyázni kell, és pláne akik egészségügyi szolgálatban dolgozunk, mások életével kapcsolatban is felelősséggel vagyunk. Ugye különösen második János Pál, pápa, de a mostani Ferenc pápa is többször utalt erre, hogy mennyire szükség van az öregekre, idősekre. Miért? Mert ugye a tudományról is van szó. A tudomány az nem csak a megtanult dolgoknak az összessége, amit magunknak tudhatunk, amit tanítottak nekünk, megtanultunk, hanem az élet tapasztalata, a bölcsesség az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a életünk folyamán valamiféle bölcsességre eljussunk. Igazából szerintem a bölcsesség az valahol a felismert igazságnak való, azzal való helyes bánásmód, én ezt így gondolom. Tehát valamiképpen az igazság, a bölcsesség az így függ össze, meg a tudomány. Tehát a felismert igazságok, azok gyakorlatilag a tudásunknak a részei lesznek, és ahogy Jézus mondja a János evangéliumában, hogy a megismert igazság, ugye egyrészt, hogy kötelez, másrészt szabaddá tesz. Ugye, hogy miért tesz szabaddá a felismert, belátott igazság? Azért, mert valamiképpen kijelöli az utat számunkra, tehát valamiképpen egy biztonságot ad. Vagy mondjuk a közlekedésben a közlekedési táblák is egy biztonságot adnak, hogy hogyan közlekedjünk. Tehát az öregség és a szenvedésnek óriási értéke van az élet tapasztalat, az bölcsesség miatt. Míg a legfontosabb ugye a dignitas personae, tehát az ember élete szent és sérthetetlen, ugye a fogantatástól a természetes halálig. Ugye Jákis Aniszló, pár éve elhunyt Benc és ugye világhírű tudósunk, ugye a tudomány megváltójának nevezi Krisztust. És érdekes, hogy ugye 89-et ugye az Annus Mirabilis, egy csodálatos írnek nevezi Reagan elnök, ugye aki Gorbacsov annak idején ugye a perestroikát ugye elindították, gyakorlatilag a kommunizmus felbomlásához vezetett, hála Istennek. Egy szó szerint idézet, ugye tudományról beszélünk, a totalitarianizmus góliátját a mikrocsip Dávidja győzi le. A hidegháborúnak a tudomány vetett véget. Tehát megint a tudománynak a fontossága. Krisztus megmentő és megváltó szerepe, ugye a tudomány eszközeinek a helyes használata, egy erkölcsi útmutatás. Ugye itt csak utalni akarok, ez az erkölcs, az etosz, ugye mert etikáról is beszélünk, ugye ezek a fogalmakat csak hogy tisztálássuk. Ugye a mos moris az jelenti, az valamiféle módot, szabályt, mértéket jelent, az étosz az meg görögül, a másik meg latinul. Ugyanaz a kettő, csak amikor ugye a polgárság felvilágosodása után egyre inkább valahogy féltek az erkölcs szótól, mert az valami olyan titokzatos, meg egy olyan nagyon kötelező valami volt, és akkor egyre inkább az etika, ugye ma is ilyen polgári etikáról beszélünk, etiketnek is szoktuk mondani, hát igazából az ugyanaz, tehát az erkölcs meg az etika az ugyanazt jelenti. A tudomány mozgatója az emberi értelem kíváncsisága. A logosz, ugye a logosz az nem csak egyrészt maga Krisztus, ugye, ő a logosz, az életünknek a végcélja, értelme. Másrészt egyáltalán az életünknek a legfontosabb célja, hogy valamiképpen az egész életünket értelmesnek lássuk. Tehát egy értelmes életünk legyen, hogy életünk végén, tehát ezt a pszichológia is alátámasztja, hogy a lelki energiáink akkor működnek jól, ha látjuk az élet magunk előtt a célt, hogy miért csinálunk valamit, akkor van értelme valaminek. Tehát ugye második János Pál mondta, az ember teljes igazságának megértéséhez és megéléséhez szükséges a tudás és a tudomány. Akkor egy pár szót ugye mondom, itt rengeteg minden elhangzott tegnap meg ma, csak egy röviden áttekintenénk az összefoglaló képről. Tehát a korunk legaktuálisabb bioetikai kérdései. Ugye hát ma már ezt is ugye korábban csak azt mondtuk, hogy a fogantatástól a természetes halálig tart ugye az embernek a méltósága és egyáltalában az élet védelme is. Ugye most kell beszélnünk a természetes fogantatástól, utóbbi időben nagyon ugye az IVF, tehát a in vitro fertilizáció nagyon előtérbe került. Emiatt ki kell hangsúlyozni, hogy ugye van mesterséges fogantatás, ezért mondjuk a természetes fogantatás. Ugye itt zölddel jelöltem fönt, ugye amit második János Pál pápa úgy mondott, ugye, hogy gyakorlatilag az élet kultúrája, és alul pirossal a halál kultúrája, tehát gyakorlatilag a zöld, tehát nyilván minden, ami természetes, az nyilván az engedélyezett is, az az valamiképpen mindenki életvédő is, ami ugye a születésünk pillanatában már is ott merülnek föl komoly erkölcsi problémák, például a fogamzásgátlás, ugye a születésnek a megakadályozása, sőt már fogantatás megakadályozásánál. Nagyon sok hallom, tehát elhallgatják a súlyos mellékhatásokat a tinédzsereknél. Pláne az, hogy hosszú távon, 5-10-15, hallottuk az előzőben, egész ma délelőtt erről volt szó szinte, milyen súlyos mellékhatása, akár meddőség is, tehát a mellékhatása, meg rákos megbetegedés. Ugye akkor itt beszéltünk a mesterséges megtermékenyítésről, ugye ez a téma is több sebből vérzik, ugye itt a szintén elhangzott már délelőtt, az egyház, ugye bírópüspök, hogyha szoktam mondani az életvédő fórumon, az egyháznak a sok nemje, a sok tiltása mögött egy alapvető igen van az életre. Tehát amikor a mesterséges megtermékenyítésre nemet mond, azt azért teszi, ugye ez második János Pál nagyon jól leírja a Donum Vitae, meg az Evangélium Vitae-vel, mert azt próbálja hangsúlyozni, hogy a természetes, tehát a párnak a természetes szentségi házasságban természetesen, a természetes együtt létből fakadjon, mint egy a teremtőnek a munkatársai vagyunk, abból fakadjon az új élet. Tehát ez egyik fő probléma ezzel kapcsolatban. A másik meg ugye tudjuk, hogy mindig többet termékenyítenek meg, akkor mi lesz a lefagyasztott embriókkal, kié lesz az, mi lesz a hosszú távú sorsa. Tehát egy halom jogi, filozófiai, antropológiai, erkölcsi, orvosi problémát vet fel. A életünk második szakasza, a megszületésünk után, ugye hát most csak röviden megy az idő, tehát ugye az ember élet vele járója, ugye betegség, szenvedés, fájdalom. Ugye hát alapvetően egészségügyben dolgozó szakemberek vagyunk, ugye nyilván a gyógyítás, gyógyulás az elsődleges cél. Ha olyan betegség, olyan szenvedés, olyan fájdalom van, hogy akár a halál is fellép, halálhoz vezethet, ugye akkor azt megelőző életszakaszt, azt különbözőképpen lehet kezelni, különbözőképpen lehet hozzáállni. Tehát ugye itt van a palliatív terápia, a hospice intézkedések, ugye ezek is az utóbbi időben nagyon előtérbe kerültek, hála Istennek Magyarországon is. Tehát egyfajta, egy szerető, gondoskodó elkísérése a betegnek a halálig. Ugye régen megkülönböztetett az egyház és aktív és passzív eutanáziát. Ma ez most úgy néz ki, hogy csak eutanáziáról beszélünk, illetve amit régen passzív eutanáziának neveztek, az a bizonyos halni hagyás, amikor akár a beteg nyilván a hozzátartozókkal egyetértésben nem vállalunk be heroikus, nagyon invazív beavatkozásokat, hanem a beteg kérésére őt szépen hagyjuk meghalni, szeretne elmenni, illetve azt biztosítjuk, hogy a életének az ügyeit nyilván emberi módon be tudja fejezni. Most itt van lent pirossal ugye a terápiás túlbuzgóság, tehát itt lehet különböző ajánlatokat tenni nyilván a betegnek, orvosi részről, hozzátartozói, akár a beteg részéről is lehet, hogy amikor egy kicsit már értelmetlennek tűnik, hogy feleslegesen nagy kockázatú, és az élet minőségei nem nagyon javító beavatkozásokat véghez vigyünk. Akkor végül még egy fogalmat kell itt a végén tisztázni, ugye az eutanáziát meg kell különböztetni az asszisztált öngyilkosságtól. Ugye a kettő között az a nagy különbség, ugye a végeredmény az mind a kettőnél egyértelmű, de a nagy különbség, hogy az egyiket az egészségügyi személyzet többnyire orvos, esetleg nővér végzi, hogy az eutanáziát a betegen ő hajtja végre. Az asszisztált öngyilkosságnál a beteg hajtja magán végre az öngyilkosságot végül is, de az egészségügyi személyzet közreműködésével, mert ők rakják ki a halálos mérget, az injekciót, a tablettát, stb. Még egy szót visszautalva, bocsánat, az abortuszról, ugye azért fogtam össze ezt egy ilyen kapocssal, ugye, hogy a orális fogamzásgátlóknál is egy jó részük, ugye egy részük ugye kémiai abortuszt okoz. Ugye erről is ez nagyon fontos. Ugye ez a PAS, amit alatt az árujelbe van téve, szintén nagyon fontos, erre is nagyon sok jó kezdeményezés van világszerte Magyarországon is. ez a bizonyos post-abortus szindrómának a kezelése. Még egy nagyon fontos adat, Fischer professzor, pár éve volt itt egy konferencia, Fischer professzor, Svájcban élő szívész nőgyógyász kollégának volt egy döbbenetes adata, hogy ma a világon több mint 2 milliárddal vagyunk kevesebben, mint amennyien lehetnénk, ha az összes életellenes cselekedeteket beleszámítjuk. Ez egy hatalmas szám, elgondolkodtató. Ez az egyik, amit mondott, a másik pedig, hogy ugye a legmagasabb svájci tavakban is kimutathatók már azok a el nem bomló kémiai vegyületek, amelyek a fogamzásgátló tablettáknak a lebomlási származékai. És ugye ez is hozzájárul a meddőséghez, hiszen a fiatal emberek is megisszák azt a vizet, amibe belekerül. Most egy pár szó szeretnék szólni a Szent Lukács Egyesületünknek a működéséről. Ugye 6 éve lettem én elnöke az Egyesületnek, és én 2010-ben kerültem igazán kapcsolatba ezzel az Egyesület, ezzel a szellemiséggel. Ugye a Szent Lukácsi szellemiség, a Szent Lukácsi lelkület, ha szabad így mondani, igazából Franciaországból származik, ahol a 19. század második felében, az 1880-as években volt egy vidéki francia katolikus orvos, aki tulajdonképpen az ő fejéből pattant ki, hogy az általa kezelt betegekért ő, tehát nem csak a testük gyógyulásáért, hanem valamiképpen a lélek, a lelki üdvösségükért végső soron, tehát a lelki egészségük és valamilyen szinten felelős. És akkor innen ott először Franciaországba alakultak ilyen katolikus orvos egyesületek, majd a Szent Atya kérésére egyre több európai országban, és itt Magyarországon 1931-ben. Most annyit kell tudnunk, hogy van 2 nagy szervezet, az egyik a FEAMK, a másik meg a FIAMK, ez egy francia rövidítések. Az egyik a Európai Katolikus Orvos Egyesületeknek a szövetsége, ez a FEAMK, annak is tagja vagyunk, a Szent Lukács Egyesület, a másik pedig a FIAMK, az pedig ugyanez a Nemzetközi Egyesület. Akkor még van egy nagyon nagy szervezet, az egyik legnagyobb életvédő szervezet, sőt a legnagyobb, ugye a Human Life International, amelynek ugye Téglási Imre a magyarországi vezetője, velük is vagyunk kapcsolatban. Na, hogy szabad egy személyes élményt elmesélni, hát én először Lourdes-ba 2010-ben volt a FIAMK kongresszus, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, a világ katolikus orvosainak a találkozója. Körülbelül 600-an voltunk, fantasztikus élmény volt, és az döbbentett meg engem, hogy gyakorlatilag Európában egyre kevesebben vagyunk, és kevesebb a fiatal is viszonylag, viszont rengetegen voltak például Ázsiából, Afrikából, Dél-Amerikából, főleg Ázsiából, rengetegen. Tehát olyan érdekes volt, hogy egy teljesen más kultúrában, mondjuk japán, kínai, Fülöp-szigeteki volt, akikkel én ott kapcsolatba kerültem, és ugyanúgy beszélgettem, mint egy fehér emberrel, tehát mint ugyanazokról a témákról, ez nagyon érdekes élmény volt nekem. Ennek a kongresszusnak a fő témája, ugye a hitünk, az orvosoknak a hite, tehát our faith as physicians, tehát a hitünk, mint orvosoknak. És egyfajta zarándoklat volt. Tehát nagyon nagy élmény volt, hogy ott gitáros személyiség voltak a Lurdi barlangnál, tudományos konferencia volt. Még egy érdekesség volt itt, hogy ugye itt volt a Nemzetközi Lurdi Orvoscsoport, amely kivizsgálja a csodás gyógyulásokat. Gyakorlatilag minden hónapra esik egy csodás gyógyulás. Hát állítólag Medjugorjeban is vannak, ezek is majd gondolom tudományos kivizsgálás tárgyai lesznek. Az Ermanno Pavesi, ez egy svájci pszichiáter kollega, akit most nem fogom mind felolvasni, csak egy érdekesség, ilyen kritikai megjegyzéseket tett a WHO. Ugye tudjuk, hogy a WHO-nak az egészség fogalmában benne van, ugye ez egy holisztikus szemlélet, tehát benne van az embernek a testi, a spirituális, a mentális és a szociális jóllét. Ugye azt nevezzük teljes egészségnek. és a WHO standardeket próbáltak ugye itt a szexuális nevelés ugye Európába bizonyos olyan, hát ugye nyilván etikai problémákat, orvosetikai problémákat vet fel, mert ugye a szexuális nevelésben kezdődik már nagyon sok minden, ami aztán különböző tettekben végződhet. Tehát ugye ez a birth control, hogy ugye neked jogod van a saját, hogy te mikor legyél anya, eldönteni fiatal lánynak, ugye, hogy használhat-e fogamzásgátlót vagy nem. Tehát itt különböző témák, és hát meg a gender elmélet. Hát mondjuk itt most nincs felsorolva, de azt is ugye nagyon próbálják nyomni az ENSZ-be is, a Brüsszelbe is, meg hát a WHO-ra is, nyilván ez ugyanúgy érvényes. Na most ugye, hát a fiatalok ma eléggé válaszútó van, sokkal jobban, mint mondjuk akár a mi generációnk, vagy még korábbi generáció, mert nagyon sok lehetőséget kínál, nem csak az orvos technika, meg az orvostudomány, hanem hát a pénzügyi lehetőségek is óriásiak. Ezt megfelelően kell kezelni, hát ez, amit mondtam, az a bölcsesség, amire el kell jutnunk. Ugye Vizier Szilveszter, a Tudományos Akadémiának a volt elnöke mondta egy pár éve egy konferencián, hogy az a legnagyobb probléma, amit a II. János Pál is mond több helyen, hogy az embernek a morális érettsége messze le van maradva a technikai és a tudományos hát színvonalunktól. Ugye ez a pro-choice, pro-life, ugye az élet ellenes, meg az életvédő, gyakorlatilag ez a harc folyik, gyakorlatilag világszerte, azt lehet mondani. Ugye csak érdekességét tettem be, úgy rákerestem, ez a Planned Parenthood, ugye ez a tervezett szülőség, hogy ez milyen régi, nem is gondolnánk. Ez 1916-ban hozta létre ez a Margaret Sanger nevezetű New Yorkban élő hölgy, nem tudom pontosan ő ki volt, meg milyen végzettségű, csak ennyit találtam, ugye, ahol ugye itt leírja, hogy hát látjuk, olvashatjuk, ugye, hogy a nőnek, az anyának ugye, akkor szabad, hogyha joga van és kontrollálhatja a saját, joga van a saját testéhez és az kontroll alatt tartani, illetve hát nem lehet szabad nő, akinek nincs tudatos szabad választása, tehát ő választhatja meg, hogy mikor legyen anya. Ugye ugyanennek a hölgynek egy másik, ez egy kicsit komolyabb, hogy lássuk a szemléletet, a gondolkodást, hogy ez a Planned Parenthood, ez ma is ugye az nagyon komolyan megy, ezek a liberális gondolkodás, meg a gender, meg a minden kontinensen milliárdos támogatások is vannak ugye mögött, tudjuk, hogy a fogamzásgátló tabletták használata, a gumiószer használata, az abortusz legalizálása, hát ez megy a harmadik világba is folyamatosan. És milyen érdekes, hogy akár egy családtagnak a meggyilkolásától se riadna vissza ez a hölgy. Volt egy nagyon érdekes találkozás, szintén az Európai Katolikus Orvos Egyesületeknek Brüsszelbe 2011-ben, ahol az emberi, ugye a értelme, értelmetlen, az emberi törékenységnek, ugye a napjaink európai társadalmába. Ez nagyon érdekes konferencia volt, nagyon sokan vettünk részt rajta, és itt megint csak voltak antropológia, jogi, filozófia, mondjuk nincs itt felsorolva, de azok is voltak előadások, ugye a sérülékeny embernek az ellátása, a kezelése, ugye, akkor a erő és a gyengeség, ugye figyelembe véve az ökonomiai és az ökológiai problémákat. Ez itt ugyanez. A következőben volt egy szintén nagy kongresszus, az meg egy fejánk kongresszus volt Rómában, Vatikánban. Gyakorlatilag pár méterre ott találkoztunk 16. Benedek pápával is. Ez a Bioethics and Europe, tehát a bioetikai kérdések és Európa volt a fő téma. Nagyon sok jó előadás volt. És itt a végén, ezen a Philadelphia kongresszuson nem tudtunk részt venni nyilván. Ugyanebben az évben, novemberben nekem volt szerencsém Csépányi Gáborral részt venni ezen a konferencián, amelyet az egészségügy pápai tanácsa szervezett, ugye, hogy az egészségügy pasztorális ellátása az élet szolgálatába II. János pápa tanítása alapján, vagy tanításának fénye alapján. Ugye hát tudjuk, hogy ő azért is jelentős, mert a test teológiájának kidolgozásával, hogy azt ő kezdeményezte, és ez egy nagy újítás volt szintén a ugye tudományos téren is, meg pasztorális téren is. Ez egy Párizsban, az 2 éve volt, ugye a Sacré-Cœurben volt egy a Bencés nővéretnél egy ilyen board meeting, amely az életvégi döntések, az End of Life Decisions in Europe, az volt a fő témájuk, szintén filozófus, jogász, teológus, orvos, mindenféle szempontból vizsgáltuk a témát, hát természetesen főként az eutanázia volt, és ennek a jogi szabályozása, hogy Európa merre felé halad, nem nagyon jó felé halad sajnos, ott egy német kollega beszélt, hogy Németországban is eléggé a lakossági közvélemény kutatás alapján a lakosságnak a majdnem a Németország majdnem a fele úgy támogatná az eutanáziát. Akkor francia kollégák szólaltak fel, Hollandiában tudjuk, hogy nagyon rossz a helyzet, Hollandiában és Belgiumban. Tudjuk, hogy Belgium az első ország, amely már a gyermeke eutanáziát is engedélyezi, most pár éve lépett érvénybe, világon elsőként. A korábban Hajdan az egyik legkatolikusabb állam volt, ugye, Belgium. És még egy érdekesség volt, hogy talán Európában egyedülálló, ugye Saint Luke's Chapel, tehát a Saint Luke's Chapel, ez a Sacré-Cœur bazilikában egy külön kis kápolna, ahol ott együtt vettünk részt Szentmisén, nagyon, nagyon bensőséges hangulatú volt. Ez a Doctor's Chapelnek is hívják. Szóval nagyon jó volt ott együtt gondolkodni a Európai Társaság vezetőivel. Az a fő probléma, amit látunk egész, főleg Nyugat-Európában, de Kelet-Európában is, hogy nincsenek fiatalok, nincsenek, tehát kevesen vannak, kevés az elköteleződés, ott is a társaságokban nincs elég utánpótlás. Ha csak 2 dolgot hagy emeljek ki, Kelet-Európában a legerősebb érdekes módon, ugye a horvátok vannak 4,5 millióan, ehhez képest 2500 tagjuk van a Horvát Katolikus Orvos Egyesületnek, döbbenetes szám. Lengyelországban is olyan 1000 körül van. Még egy utolsó. Ez tavaly volt, én sajnos nem tudtam erre elmenni, de Fejérdi Gábor kollégám, előző elnökünknek volt szerencsé részt venni ezen a kongresszuson. Ez is egy fejám kongresszus volt Portóba. Ugye Portugália is még elég jól tartja magát, ott ilyen 6-700 tagja van a Portugál Katolikus Orvos Egyesületnek. Ugye ez az orvosok, egyház és Európa ma, ez volt a fő témája ennek a kongresszusnak, és itt látjuk, hogy a közjó és az egészségügyi rendszer, akkor az egészségügyi ellátás fenntarthatósága és a közjó nehéz egyensúlyáról beszéltek, igen. Még egy dolgot szeretnék mondani, és ezt nem akarom mind felolvasni, nem tudom időben, hogy állunk, már lejárt, hogy na most kiment a fejemből, bocsánat. Ja igen, tudom, most olvastam az okostelefonomon még egy érdekességet, hogy az a Pontifical Academy for Life, amelyet még II. János Pál pápa hozott létre, most Ferenc pápa találkozott ezekkel a tagokkal Rómába, és hogy ugyanerről beszélt a Ferenc pápa, csak úgy röviden, ez a technical care, tehát a technical care-rel ellentétbe állította a spiritual care-t, tehát hogy mennyire az embernek a spirituális dimenzióját is vegye figyelembe az orvos, illetve az egészségügyi rendszer a betegség gyógyításakor. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus. A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének előadását hallották, amely a Magyar Bioetikai Társaság konferenciáján hangzott el október 7-én.